csak ebben a pillanatban hátul, egy bronzparipa szobra mögött azt gondolta, hogy a várkisasszony mégsem szereti úgy Riminszky urat, mint ahogy Riminszky úr óhajtaná. Riminszky úr komoran mondta, én nem szoktam félni semmitől, még az éjszakától sem. A szőke hölgy összerezzen. Igaza van, de most ha menjen, menjen. Szeretném, ha minden elcsendesedne, ha már megnyugodnék. Riminszky úr fölállott az asztaltól, a konyhája jó Erzsébet, de a pincéjéről nem is akarok beszélni. Ancsurka megjegyezte, hogy egy csepp bor nem került az asztalra. Majd szóljon odalent Komárominénak, felelt a várkisasszony. Adjon egy jó üveg bort, vagy finom konyakot a szánkójába. Riminszky fanyarul mosolygott. Nem érek én rá inni az úton, most szeretnék egy jó pohár bort. Tele van a vár pincé Erzsébet. A kisasszony makacsú csóvált a fejét. Tudja, hogy nem lehet. Nálam az én jelenlétemben nem lehet inni. Meglássa, megutálom Riminszky. Az ördögbe, morgott, nagy farkasbőr bundáját magára kapva. Szeretném már, ha megutálna. Vajon milyen lehet az? Bizonyosan jobban mostaninál, mikor állítólag jó barátságban vagyunk. A szőke hölgy Ancsurkára nézett, és a szeme villogott. Riminszky ostobát beszél. Majd, mint a hirtelen valami eszébe jutott volna, kedélyesen hátba vágta a bundát Riminszkyt. Aztán vigyázzon a csizmájára. Nehogy holnap a belevaló embert keressék mindenfelé a nizseri tótok. Magam is hallottam, sok a farkas. Riminszky kiegyenesedett, akkora volt, mint valami fenyő óriás a hegyek között, kisé gúnyolodva felelt. Ne féltsen Erzsébet! Már mondtam, hogy nem féltem, felelt nyomban a kisasszony. Riminszky úr kezet csókolta a várkisasszonynak, majd megsimogatta az Ancsurka arcát. Jól viseld magad, Ancsurka! Ha jövök, pedig nem sokára jövök, csupán jót szeretnék hallani rólad. Egy perc múlva már becsukódott mögötte az ajtó. A várkisasszony lehajtott fejjel hallgatta a külső folyóson visszhangzó lépéseket, aztán lábujjhegyen futott az egyik ablakhoz, miközben ruhája úgy csuhogott rajta, mintha egy madártábor készülne útra kelni. Egy pillanatig ujját ajkára tapasztva, hallgatózva figyelt a havas éjszakába. Aztán csendesen felnyitotta az ablakot. A következő pillanatban hirtelen száncsörgés törte meg a hóesés mély csöndjét, és a száncsörgés mindinkább távolodott. A várkisasszony félig kihajolt az ablakon, hogy minél tovább hallhassa a völgyben elhaló száncsörgést. Ancsurka sarokban maga sem tudta miért, dobogó szívére szorította a kezét, és úgy ügyelte a hallgatózó kisasszonyt. A kisasszony egyszerre becsapta az ablakot. Feküdjünk le, mondott a rekettes hangon. Sebes léptekkel a szomszéd szobába ment, ahonnan csak percek múlva tért vissza. Kijelölte Ancsurkának a fekvőhelyét, és saját kezleg csukott be minden ajtót. Jegyezd meg, szólt Ancsurkának, hogy este minden ajtó csukva legyen. Ha egyszer vétesz ez ellen, nyomban visszaküldelek Riminszkyhez. Ancsurka gondolta magában, hogy mi nagyszerű szobalányra tenne szert a várkisasszony az öreg Mik személyében, akinek legnagyobb szenvedélye az árakkal, kulcsokkal foglalkozni. De mégsem mert erről szólani, mert a várkisasszony nehangoltnak és szomorúnak látszott. Ott, ahol Ancsurkának a fekvőhelye volt, a falból egy kis ezüst csengő domborodott ki. Mikor ezt a csengőt hallod, akkor bejöhetsz hozzám. Addig nem szabad háborgatni. A kisasszony elsuhogott, mint egy látomány, a félhomályba borult szobából. Ancsurka legelsőbben lefektette Ancit, aztán maga is vetközéshez látott. Igen ám, de az ablakfüggöny egy részecskén át oda kívülről bevilágított a fehér éjszaka. Miután Anci nyugodtan aludt, igen természetes volt, hogy Ancsurka az ablakhoz lopódzott, és sokáig-sokáig nézte a hópelyhes éjjelt. Úgy esett a hó, mint ahogy csak a Kárpátok között szokott, bőségesen, mint a legnagyobb hegyet is el akarná borítani, mint a tótocskák itt egyébként se imádkoznának az egekhez, mint hóért, minél több hóért, pedig imádkoznak ők egyébért is, teszem azt, krumplicskáért. Az volna aztán a furcsa, az Úristen meghallgatná tótok imáját, és hópelyek helyett krumplit ereszten a földre. Megtehetné, könnyen megtehetné. Csak egyszer pajkosságból kioldaná valamelyik kis angyal odafenn az égi éléskamrában annak a zsáknak a száját, amelyben a krumplit tartják. Be nagy zsák krumpli lehet ott. Ancsurkának efféle gondolatok kavarogtak a fejében, miatt a sűrű hóes is nézte. Eszébe jutott sok mindenféle, mint ahogy éjjel szokás. Korinszky, a toporci kovács, az anyja künn a temetőben, és az öreg Mik, akinek lakatja, amelyen a vizsgálatkor megajándékozta, még mindig a zsebében volt. És mikor mindezen végig gondolt, akkor megállapította magában, hogy sorsa akkor fordult jobbra, amidőn azokat a bizonyos piros bocskorokat Marcinkán a lábára húzta. Addig födél nélküli, mindenkitől elhagyatott árva volt, most pedig még macskája is van. Ki tudja, meddig nézte Ancsorka a hóesést az ablak mellett, amikor egész testében összerászkodott egy éles, rövid csengetésre. Eszébe jutott úrnője parancsa, és találomra nyitotta fel az ajtót, de utána egy másikat, és úrnője hálószobájába ért. Erzsébet az ágya szélén ült, még mindig ugyanabban a pongyolában, amely este rajta volt. Valami különös álmatagság, önkívület és beteges sápadság tükröződött arcáról. Jár odakűn valaki? Kérdezte megcsukló hangon. Ancsorka ilyetten intett nemet a fejével. Pedig én világosan hallottam, mormogta, megrázva fejét Erzsébet. Nagyon sokan járnak odakűn. Annyi sokféle volt a lépések zaja, hogy alig tudtam őket egymástól megkülönböztetni. Pedig ismerem valamennyinek a lépését. Ülj ide a lábamhoz, és melegítsd a kezem, Ancsorka. A leány engedelmeskedett, ekkor látta, hogy az ágy mellett három lábú kis asztalka áll, amely asztalkán kiürített csésze és poharak állottak. Egy karcsú, hattyúnyakú kristályüveg alján még látszott valamely tündöklő zöld folyadék, amilyen a tengervize. Erzsébet lehúnyt szemmel, meghajtott fejjel ült, és keze reszketett az Ancsorka kezében. Pedig jártak itt, hiába tagadod, mormogta rekettes hangon. Majdnem minden éjjel eljönnek. A legelső volt egy bársony mellényes, kék, frakkos öreg bácsi. Nem, de Ancsorka? Annak a botocskát mindig hallom kopogni, akár még nappal is. Néha azt hiszem, hogy már itt van a szomszéd szobában, csak nem mer bejönni. Tudod-e, Ancsorka, hogy ki az az öreg úr? Senki más, mint az én apám, aki órásmester volt valamikor. Most már tudod, ugye, Ancsorka? Jobban szorítsd meg a kezem. A szőke hölgy kétségbe esetten szorítja le a szemhéját, mintha így akarna elkerülni azt, amit nem akar. Ancsorka kezébe kapaszkodok, és hallgatózni látszik. Most semmit sem hallok. Elmentek mind a folyósó végére. Bizonyosan tanácskoznak ott, hogy mit évők is legyenek. A középen, bársony bundásan, zöld kalpagosan, olyan kalpakban, amint a lengyel vojvodák viseltek valamikor, áll ennek a várnak az ura. Biztosan tudom, hogy minden éjjel kijön a kriptából, és mindent körülnéz, megvizsgál. Lásd, most engem is figyel, mindig reál merezt ez a nagy gömbölyű szemét. Ancsorkának a fejét hátrafelé fordította, Ancsorka megrázkodott. Egy ember állott a szobában piros arccal, kifent bajusszal, a fején zöld kalpag, a derekán aranyos kard, míg a lábán zöld sarkantyús csizma. Ancsorka nem tudta levenni róla a szemét. Csak nézd meg jól, ismerned kell őt. A neve Kavacki György, és a vőlegényem volt. Nézd, milyen ifjú, milyen erős itt a mennyegzői ruhájában. Nézd meg, Ancsorka, jól. Tűnj el, Kavacki! Villám gyorsan tűnt el a piros képű vajda a szoba pádi mentuma alatt. Most elment, de amikor akarom visszajön, itt áll és néz engem napestig hajnalig. Én beszélek hozzá, és felelek helyette, mert fájdalom megszólalni nem tud. A hölgy tenyerébe hajtotta fejét. De nem csak ő gondoskodik a mulattatásomról. Azért, hogy már olyan öreg és csúf vagyok. Mégis hamarosan megunnék egy udvarlót. Ha a vádulat eluntam látni zöld kalpagjában, előhív a másik udvarlómat. Ők kerülik egymást, egyszerre sohasem jöhetnek, nem találkozhatnak soha. És ezt tudják ők is, azért nyugodtan időznek szobámban, nem türelmetlenkednek. Fordulj meg, Ancsorka! Azon a helyen, ahol előbb a várúr állott világos kék kacki kabátban, kalamszönű pantalóban, félcipőben és kezében szalmak alapját tartva, egy szőkefürt és mosolygó ifjú állott. Mint egy lépést tett volna előre a várkisasszony felé, de Ancsorka csak hamar rájött, hogy a csinos és kedves ifjú éppen olyan mozdulatlan, mint társa volt a zöld csizmában. Amikor Ancsorka elfordította a fejét, azt látta, hogy úrnője hangtalanul eltakart arccal zokog. Az ifjú eltűnt, és erre csendesen magához tért, megtörölt az arcát. Akit láttál, Ancsorka, azt szerettem először is egyedül az életben. Ki volt, mi volt? Minek azt neked?